és cselekedj jót. Törekedj békességre, és azt kövesd. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva maradva a 23. Zsoltár első versét énekeljük, a 23. Zsoltárunkat, az Úr éméke, őrizzük azt.
Megüresedett a Széchenyi úti egyházfi állás, mindazok, akik elhivatottságot éreznek magukban, a lelkész hivatalban jelentkezhetnek az állásra. A lelkész választás eredményét is hirdetem, amit tudjuk. A lelkész választás levezető elnök Brunner Vilmos megállapította, hogy a közgyűlés határozott, képes és eredményes volt. Az egyházközség választói közgyűlés a megüresedett Széchenyi utcai lelkészi állásra nagytiszteletű Szász Zoltán választotta meg. 260 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal a nagytisztelet úr hamarosan költözik. Köszönjük a születésnaposokat és a névnaposokat, a Klára, Letícia, Ipoly, Gertrúd, Marcell, Maximilián, Mária, Vladimir, Ábrahám, Rókus, Jácint, Karika, Ilona és Ilka nevű testvéreinket. Esküvő lesz Szűcs Dávid, Attila és Nagy Alexandra 18-án szombaton 2 órakor Széchenyi úti templomban, Mihályka János és Síró Zsuzsanna ugyanazon a napon jövő hét szombaton 4 órakor a Budai úti templomban, és az esküvő után szeretetlen Marada Marcell és Kovács Sofia 18-án szombaton 5 órakor a Széchenyi úti templomban, és Juhász Szilárd és Molnár Erzsébet 25-én szombaton 12-én a Széchenyi úti templomban. Szeptemberben készülnek házasságkötésre Vasas László és Mohacsek Boglánka, valamint Koncz Tamás és Ács Renáta. Temetés is volt a gyülekezetünkben. Kőbibes Andrásnak született Batény Katalin 96 éves korában, Gulyás Istváni 88 éves korában, és idősebb Kocs Mihály 85 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Az Úristen vigasztalja és bátorítsa a gyászoló családokat. Temetés lesz a következő héten is. Magyar János 83 éves atyám fiának 17. pénteken 9 órakor a Sóstói Református temetőben lesz a temetése. Erdei Irén 69 éves egyháztagunknak 17. pénteken 2 órakor a Budai Judit altáromban lesz a temetése. Valamint Szőrösi Jánosné született Nagy Gizella 85 éves testvérünknek 22-én szerdán 17 órakor a Bosszúból a Szentesben lesz az áttemetése. Az Úristen maradjon velünk, és tanítson, vezessen, és vigasztaljon bennünket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 254. dicséret éneklésével. A 254. dicséretnek az első 4 énekversét énekeljük. 254. dicséret így kezdődik, minden korom áldozza az én
Isten igényét
olvasom a Máté evangéliumából, a Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 21. verstől kezdődően a 26. versig az Úr Jézus szavait a törvény magyarázatáról. Hallották, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyermek tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellene, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, végül ki elő atyád fiának, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe rakni. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amit meg nem adod az utolsó ügyért is. Válaszoljunk Isten szavára, hagyjuk meg fejünket, keressünk Isten a dolgát. Köszönjük neked, értető, szerető, drága jó Istenünk, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy a hétnek elmúltával az életünket ide hozhatjuk elég. Minden tervével, minden gondolatával, érzésével, indulatával. Köszönjük, hogy megpihenhetünk a te házadban, és a te házadban megkapjuk a kérdéseinkre a megfelelő válaszokat, megkapjuk az útbaigazítást. Köszönjük, hogy megérintesz bennünket a te jelenlétedben, láthatatlanul is érzékelhetjük, hogy itt vagy, a te szabad tanácsol bennünket, a te szent lelked által ébrezgeted, élénkíted a mi szívünket, hogy merjünk előtted nyíltnak, őszintének lenni, merjük kiölteni a szívünket, merjük megosztani veled mindazt, ami bennünk dolgozik. Köszönjük neked, hogy itt nem kell semmit sem takargatnunk, hogy önmagunk lehetünk a te házadban. Arra kérjük téged, hogy a te szabad valóban vagy, lehessen értető, és bennünket megerősítő, és hadd töltekezzünk a te szabad minden áldásával és erejével. Az ige hirdetés hallgatására és befogadására készült a 166. dicséretet énekeljük. A 166. dicséretet, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szentelkedni töltségek az első versében. Valaki felnőtt érkezett a templomba, és vele együtt a vérnyomása is szökik az égbe. A gyógyszerét persze a gyors indulásról elfelejtette bevenni. Ráadásul az összetűzés miatt szinte el is késett a templomból. Ahogy leült a padba, érezte, hogy a karak előtt az egész esély. Keményen és szúrós tekintettel nézett előre, fejét felszegte, és úgy állt fel, és megtisztelt elé. A történet folytatása nyitott. Emberünk hozzáállása múlik, hogy mi történik azután, hogy megérkezett a templomba. Mi történhet a templomban az infarktiával? Ez is az ige hirdetésnek a témája. Mi történhet a haragommal itt, a templomban? Talán előfordult már velünk is, én velem mindenképpen, hogy haraggal a szívünkben érkeztünk a templomba, mert valaki megbántott, valaki gonosz volt velem, valaki már megint az agyamra ment. Ilyenkor dolgozik bennem az indulat a templomba érkezve is, és ez minden bizonnyal meg is látszik. De nem az az igazi gond, hogy kötik rajtam kívülről. Az igazi probléma az, hogy ez a belső feszültség megakadályozhat engem abban, hogy valami elmozduljon bennem az Isten jelenlétében. A baj az, hogyha a harag útját állja a kegyelemnek. Márpedig a harag az a dugó, amely az Isten kegyelmének úton állja. Amikor az Úr Jézus a 10 parancsolat merői parancsolatát értelmezi, azt tanítja, hogy nem csak a vérbosszú a gyilkosság, nem csak az emberölés érdemel súlyos ítéletet, hanem a haragos indulatok, és gondolatok is. Viszont komolyan kell bennünk, ha már bekészítette magát a szívembe a harag. Ha azon kapom magamat, hogy napok, hetek, akár hónapok múlva is, még mindig haragszom valakire. Fel kell kapnom a fejem, azt veszem észre, hogy nem tudok valakire neheztelés nélkül gondolni, hogy a második gondolatom mindig az, hogy mit tett el. Ha mindez mással történik, hogyha más haragszik és gyűlfül valakire, az feltűnik, föl is kapom a fejemet, meg is jegyzem, hogy hú, de haragszol. És ha én velem történik meg? Van olyan, amikor az ember lelki hadviselés folytat a másik ellen. Amikor folyamatosan őrli fel a másikat, vagy tönkre teszi a másikat, és a harag csak gyűlik és gyűlik az emberben. És egy idő után akkora kupac harag kalózódik fel, hogy az már van, többször is. Hol kisebbet, hol nagyobbat, amikor robban, az mindig halálos kimenetelő. Az Úr Jézus példája nyomán a harag leszólás eredményez minden esetben. Leszólás, vagy vádlás, de mindenféleképpen támadás. Ugyanis, aki haragszik, az azt mondja az atyafiáról, hogy ostoba. Azt mondja rá, hogy bolond. Akár szóval mondja ki ezt, akár tettekben igazolja. Akár szemközben megmondja, akár másik háttal ütött mondja. A harag, az kijön az emberről. Lekicsinlő, leszóló, másokat lenullázó gondolatokban. Ez az ostoba is gondolat ma már nem tűnik túl veszélyes megjegyzésnek, viszont ha ma, mai kifejezéssel élnénk, akkor ez olyan lenne, mint amikor valakinek azt mondják, hogy nulla vagy, lúzer vagy, senki vagy. Mint hogyha valakinek az édesanyját szívnák, alpári kárnyodás közepette, ezt jelentette abban a korban, ez a megjegyzés. Ugye nem kell magyaráznom, hogy a haragnak nincs helye az életemben és a szavaim között. Visszakanyarodva az igehirdetés elején említett haragos emberünkre, mi történhet a templomban az ő idehozott haragjával? próbálja elfelejteni az otthon történeteket. Jó a tebb, ami közelben semlegesíti az ember gondolatait. Megpróbálja függetlenül magát a sérelemtől, jobbik esetben. A haragos indulatot azonban nem lehet ilyen könnyen a templomajtón kívül felejteni. Mert embereknek valamiről előbb-utóbb eszébe jönne az eset, és akkor nyomon utóbb fogja magát érezni, hogy még itt a megszentelt falak között sem lehetünk vannak. A rosszabb esetben a haragjukat egymásnak továbbadjuk, és egymást traktáljuk sérelmes történeteinkkel. Isten tisztelet előtt, Isten tisztelet után. Úszítjuk egymást a másik ellen. Akár egyik, akár másik variáció áll fenn, láthatjuk, hogy a harag nem adja magát könnyen. Erősebb nálam, és újra felbukkan, és nem hagy végig, ha csak. Ha csak nem ismerem fel, hogy én nem tudok uralkodni a haragom felett, hanem a harag ural engem. Ha csak nem ismerem el, hogy Jézus Krisztus már legyőzte a harag fejedelmét, és végérvényes győzelmet aratott felette. Ha csak nem adom át az irányítást életem felett a hivatalmas Úr Jézusnak. Gondold végig, eljössz a templomba megnyugodni, és még itt sem találsz békességre, ha harag marad a szívedben. Mert a harag elveszi az Isten tisztelet szentségét. Felviszed az ajándékodat az Istenet, az imádságodat, és észreveszed, hogy amit vittél, az silány. És nem illik az Úrhoz, és nem ide való, és nem hozzáadható. Az ember nem találja itt a templomban sem békességet, mindenek nem hozzá. Nem az, hogy komoly ellenségben van dolgunk, sokkal komolyabb van, mint ahogy mi a hétköznapokban ezzel számolunk. A harag az ördögét van. Mi viszont itt az Isten felségületére érkeztünk. Ez a két ország találkozik, és nem két tűri egymás. Mondhatnátok, hogy hiába jövök még a templomba is, mert Isten is közén odaállhatok. Nem hiába vagyok, csak itt talán még inkább megmutatkozik a különbség. Egy dolgot nagyon komolyan kell venni. Amikor itt vagyunk a templomba, akkor egyedül csak az Úr asztalára néz. Az Úr asztalára tekints, mert ha oda nézel, akkor megérted, hogy az Úristen megbékélt veled. Az Úristen hatalmasabb, mint a haragra. És ez az Úr Jézus személyesen téged és engem keresztalára által már megmentett a harag pusztításától. Református templomai körbeülő templomok középpontban az Úr asztalára, amit mindenki egészen közelről látható és meg is közelíthet. Azért tervezték, hogy elejük a templomainkat, hogy mindenki közelül veszi magát az Isten kegyelméhez. Akármi is történjen vele, közel tudok jutni a kegyelemhez. És mi, akik így egymást is jobban érzékeljük, mert látható kívül velem szemben, kívül a másik kapcsolatban, sok esetben még az Isten tiszteleten is egymás nézeget vizsgáljuk. És miközben egymásra tekintünk, felmentjük magunkat, hogy hát ez is haragot táplál, a múltkor mondta. Ennek a szívében is ott van a gyűlölség. Ezért kérlek, hogy az Úr asztalára tekints mindig, amikor itt vagy, és ne engedd elterelni a gondolataidat arról, hogy az Isten békességet akar neked és nekem adni. Tekintsünk most az Úr asztalára, és véssük jól a szívünkbe, hogy Isten kimondhatatlanul szeret. Még ilyen indulatos, magas vérnyomásos, használhatatlan állapotunkban is. És Istennek van megoldása a helyzetünknek. A haragos Jónásnak az eszembe, aki állódik a hűségtől néve közelében és közben dúl fúj vérvében. És amikor megkérdezi az Úristen, igazad van, amikor haragszol? Akkor így replikál, dökkenni és stílusban, hogy igazad van. A Károlyi fordítás még jobban kifejezi, hogy
méltán karozom, mint halálig. A pukkancs Jónás sok esetben kinevetjük, pedig milyen sokszor vagyunk mi is ilyen nevetségesen sértődékenyek egymásra, szárnyalmasan haragtartók, akár évekig, ne adja Isten, évtizedekig is. Körülnézünk a templomba, és azt mondjuk, jogosan maradunk, ez belefér a keresztény életünkbe. A másik ember is vét, elbukik. De arra kérlek, ne körbenézzen az Úr asztalára. És azt nézd, hogy az Úr Jézusban milyen indulat munkál. A Filippi levélben olvassuk, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Nem méltán haragudott, mint halálig, ahogy a Jónás mondta, pedig haragudhatott volna, hanem engedelmeskedett, mint halálig. Mi legyen akkor? Ha áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott veszed észre, hogy valakinek panaszad a mellemet, hagyd ott az ajándékodat, menj el, és békülj ki előbb atyád fiához, és utána tér vissza. Ha itt a templomban megterjed egy lelkiismeretet, itt az ideje, hogy kijelentsd a szívedet, a te élő és kegyelmes Istened előtt. Ha nyugtalan vagy, elromlott kapcsolataid miatt, add át nyugtalanságodat, nyugtalan gondolataidat, annak, aki azokat kezelésre tudja venni. Hadd törjenek fel belőled a panaszok, hadd zúduljon ki belőled a harag, minden feszültsége. Hadd távozzon a Szentlélek templomából, mert az a te teste. A Szentlélek templomából minden keserűség. Akkor itt sírd ki magadból mindazt, ami fáj, zokogd el azt, ami megterhel. Boldogok azok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, mondja az Úr Jézus. És nem csak azért boldog az ilyen embernek, megnyugszik, mert utána már a könnyén felszáradnak, hanem azért, mert ez az ember helyére kerül. A gőgös Jónásból esendő, törékeny, húsvér ember lesz újra. Megtalálja a helyét, és attól nyugszik meg, hogy a helyére kerül. Nézd az Úr asztalát, és állj rá Isten kérdeje. Az Úr Jézus az életet megmutatja. A másik ember életkedvét, élet szeretetét menteni tanít engedélységet, amikor azt mondja, hogy nem. Azaz ne temetkezz el a haragodba, hanem támadj fel az új életet. Ne temetkezz el a gondolataidat a másik emberről, a gyilkos és haragos gondolatokkal, hanem támadj fel ezekből a gondolatokból. Adj igazat Istennek. A megbocsátásé kell legyen az utolsó szó. Térj haza, megbékélten, és maradj meg ebben a békességben. Hogyan? Úgyhogy otthon is engednünk kell, hogy rendszeresen a Szentírás szava megérítsen, megtisztítson bennünket, helyére zökkentsen bennünket, és simásra, igenis simásra készítessen. Hadd törjön ki a harag utáni belőlem és belőlem ebben a védek zónában, akár ott az Isten jelenlétében, a templomban, akár otthon, a csendes percében. Székelyföldön jártunk a családommal, a nyári szünetben, és a Szentlélek tavat is felkeressük. Ez a kráter szó, ez a kráter tó, ez egy már kialudt vulkánnak a kráterében keletkezett az esővíz megtelt benne. Amikor a tóparton megpihenve a tó szépségében is, és nyugalmában gyönyörködtem, akkor arra gondoltam, hogy milyen döbbenetes dolog, hogy annak előtte itt hatalmas vulkáni tevékenységek zajlottak ebből, már semmi sem látszik. Hihetetlen, hogy valamikor itt földrengések voltak, lábaugrás volt, és szörnyűséges dolgok történtek, de ma már csend van és nyugalom. Nyugodj meg te is Isten szavától, mint a Szent Atyától. És tükröz ma te is Isten békességét, még ha vagy a belső feszültségek nyomasztásra. ember haragja, Isten igazságát nem szolgál. A felismerés a templomban fogad, a megoldás a templom falain kívül. Az ige hatására az, aki itt bent történik velünk, az a belső sírás, az Isten előtti kifakadás, tetteken fogja szemnek születni. Hagyod az ajándékodat, menj el és lépj ki, és azután térj vissza, és vidd fel az ajándékodat. Vissza kell térni a templomba, újra, amikor már nyugvókodra találja az indulatos érzései és gondolatai. Térj vissza, mindig van a testvéren. De én azt gondolom, hogy mivel innen kilépve az élet Isten tiszteletében lépünk, a hétköznapok Isten tiszteletében, ezért már a vasárnapi ebédnél oda szentelheted az áldozatodat egy békülékeny szóban, egy indítésben, a másikkal, a kérem haragot tápláltál még. Engedd, hogy Isten szava megdöntse benned a harag érveit, és Jézus Krisztus érveivel tud azonosulni. És ha egyetért ez az Úr Jézus álláspontjával, tudj is azt szerint cselekedni, legyen erőd hozzá. Ezért imádkozni kell, hogy legyen hozzá erőnk. Hogy el tudjuk kezdeni az első mondatot kimondani, mert mindig csak az első szó, az első mondat a nehéz. Hogy legyen ez erőnk, és ahhoz igazodja, és ki tudja tartani a békesség. Az Úr Jézus egy másik szuggesztív képet is használ megvédülés és a sürgető voltára, nem csak az áldozat oda ajánlásának a képét, hanem azt a képet is, amikor valakinek praktikus okokból fontos, hogy minél előbb megbékéljen a másik emberrel. Mert ha nem sikerül rendezni, rendezetten figyeljük meg az ellenfelem, mert előfordulhat, hogy az ellenfelem jobb, mint a terem a dolgot. Átad a bírónak, a bíró pedig az adósok börtönébe jutott. A haragot el kellene engedje, mert a haragom ellenem beszél. A harag engem védkesség lesz. És ez a harag, ez rám van írva, és eladósodottá tesz. És ez oda fog engem bizonyosan juttatni a bíróhoz, akinek egy kényes kérdése. Lehet, hogy itt a földi életben, amikor a házastársam a bíró, aki megkérdezi, hogy miért kezdtek mondani ilyet, akár neki, akár másról. Bíróként megkérdezi, és én szemlesültve válaszolok, vagy nem lehetem magam. Lehet, hogy a saját gyermekem kezdtem el nehéz kérdéseket, és válik a bírónak. És kérdezik, hogy miért? Miért van ez? Miért nincs ez jobban? Egymásnak barátok lehetünk bírói, de bizony nem kerülhetem el, hogy egyszer majd szóba hozza az utolsó ítélet bírája is, az életem sebzettpontjait, tetteit, a mögöttes szándékot. Ez a bíró már a földi életben küld kis bírókat, akik az életemről faggatnak, de majd a ma bizonyos bíró is kérdezni fog. Ezért tépjünk ellenfeledet hamar, amíg az úton együtt van, javasolja jó szándékban az Úr Jézus. Egy rövid történettel zárom az ige hirdetést. Ennek a történetnek az a címe, hogy inkább a béke. A roham előtt a tiszt patetikus beszédet mond. Katonák, győzelembe vezetve benneteket. Hatalmas diadalt fogunk aratni, de elvárom, hogy ti halált megvető bátorsággal küzdjetek. Ember, ember ellen. Katona, katona ellen. Az egyik papa megszólal. Ha hadnagyúr megmutatná nekem az én ember, én megpróbálnék inkább békességesen megegyezni vele. Én megpróbálnék békességesen megegyezni vele. Mi is válasszuk inkább ezt az utat.
Válaszoljunk az igényeket és a 254. dicséret 7. versével, a 254. dicséret 7. versével kezdődik. Sok jó közt a békességet szeressen.
Lehet az egyik, ami csodálatos. Köszönöm neked, hogy
Ez megtörténhet itt a templomban is, otthon is, csendes perceimben. Hát, hogy többször élhessek a megnyugvásnak lehetőségét. A mi Urunk Jézus Krisztus így tanítva bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg.
Hogy a helyén